Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. Akik ma itt vannak velünk, Tóth Gergő szövegíró, szervusz Gergő, üdv a fedélzeten.
Hello, üdv neked és a többieknek is.
És Dankó Bence, a Mediátor stratégája, szevasz Bence.
Köszöntünk mindenkit.
Na, a vendégünk ma Kádár Balázs lesz, akivel az employer brandingről beszélgetünk. A híreink között az IKEA ruha kollekciójáról fogunk egy pár szót ejteni, aztán szó lesz a Red Bull új kampányáról, a Groupama biztosító toborzó videójáról, a Telekom employer branding aktivitásáról, úgyhogy nem lehet eltitkolni, hogy ez a mai műsor félig meddig az employer brandingnek lett dedikálva, a spotszemlinkben pedig az Apenta új reklámfilmje a témánk, amelyhez viccesen megjegyeztétek, hogy ennél taglaltabb vagy tagoltabban nem is lehetett volna voiceovert választani. Vajon ennek mi lehet az oka? Én azt mondom, hogy engem elsőre nem zavarna, annyiban zavart, hogy mire a mondat végére ért a voiceover, elvesztettem a fonalat. Nálatok mi volt a helyzet?
Nálam az volt a helyzet, hogy igazából erre a szép darabolt VU-ra készre se vettem volna, hogyha itt a gondos szerkesztőtársak nem hívják fel a figyelmet, mert nekem annyira figyelnem kellett a jelenetekre, hogy így megértsem, hogy itt igazából hogy működik, főleg az elején, hogy igazából az utolsó pár szó az, ami meg tudott maradni a spotból, miközben alapvetően egy jópofa vizuális gag az alapötlete a spot.
Igen, viszont kivitelezésben a spot az már egy cseppet sem jó pofa, inkább a ciki kategóriába kerül be.
De olyan miért? A képi megjelenítés? Vagy miért?
Inkább a színészi játék vagy a rendezői munka az, ami elviszi a túloldalra a dolgot, mert egyébként egy tök cuki ötlettel találkozunk, de tényleg tehát olyan, mint amikor elkezdesz mesélni egy viccet, nagyon várod a poént, és aztán kiderül, hogy semmi poén nincs benne.
Hát vagy olyan, mint a viccet magyarázni kell, nem?
Az van, hogy ez a maga díszlet, hogy megpróbálták ezt a azonosulhassunk a családdal, és akkor egy ilyen kertvárosi környezet, meg egy ilyen elképzelhető család, ez az ilyen nagyon lapos, gyógyszerreklámos környezet, ez valahogy ezzel a geggel így nem adja ki.
Én, hogyha lenne egy ugyanilyen családom, nagyon nem szeretnék Apentát inni, mert nem akarom, hogy ilyen életem legyen.
Jó, szerencsére nem kért rá senki, hogy ilyen életed legyen. Tehát az Apenta spotról akkor ez a véleményünk. Mehetünk tovább a Red Bull kampányára? Ennek a kampánynak az a felütése itt a műsortervben legalábbis, hogy mit lehet kezdeni egy AP-kódos nyereményjátékkal. Fél mondatban kérlek, magyarázzátok el az én kedvemért is, meg a hallgatók kedvéért is, hogy mi az az AP-kód?
Az AP-kód az a kód a blokkon, amit így rányomtatnak, és egy egyedi sorszáma a blokknak, ugye ez a blokk alján látható, hogy ilyen fura AP sorozata, és a legtöbb nyereményjátéknak az a lényege, legalábbis az ilyen vásárlás ösztönző nyereményjátékoknak, hogy landing oldalon, postán, akárhol ezt a kódot kell megadni, ezzel bizonyítom, hogy én tényleg megvásároltam a terméket, és joggal veszett részt a nyereményjátékban. Most az AP kódos nyereményjátékból viszonylag ritkán szoktak a márkák csinálni csak nyereményjátékról szóló spotot, hanem ez úgy szokott lenni, hogy van egy
termék,
spot, amiben elmondják a terméket, és a végén oda mondják, hogy most lehet nyerni, kírják szuperre, stb.
Igen, viszont nekem speciál annyira nem jön el, én ezt a majdnem másfél perces spotot sokkal inkább egy Cupra reklámnak tudnám titulálni, mert az nagyon, nagyon menő, amikor a Szabó Simon kiszáll egy Cuprából, és utána még nem tudom hányszor látjuk ugyanezt a nagyon szép autót, csak közben ugye a Red Bullról kéne beszélni, akinek ez a promóciója van, de én csak azt várom, mikor lehetem újra a Cuprát.
Na, hát talán nem véletlen, lehet, hogy a Cuprának volt egy ilyen kívánsága, hogy nem nagyon megy ez a Cupra, gyerekek, valamit csináljunk vele Red Bull-lal.
És egy nagyon kedves dolog volt, igazából a Red Bull-nak része, vagy a Red Bull részéről azért nagyon fura ez, mert ezt a spotot, ez kb. Mint hogyha a Cupra mellett még a NAV-nak csinálták volna. Tehát, hogy a termék az így talán egy jelenetben jelenik meg, hátra nyújtja a hátsó ülésen lévő embernek a két doboz Red Bullt,
aki egyébként Liu Shaolin Sándor, és ez csak ugye azért furcsa, mert szerintem neki tök jól áll ez a szerep, viszont megnéztem, hogy mik a napi nyeremények, és azok a lipcsei Red Bull foci csapatos, baseball sapkai sernyő, és akkor ott viszont már a Szoboszlai játszik, tehát érdemes lett volna vele.
Na jó. Hát akkor itt rossz és jó példák lesznek a mai műsorban is, viszont megyünk tovább az employer brandingre. már olyan témában, hogy a Telekomnak az employer branding kampánya, ugye ennek dedikáljuk félig meddig a mai műsort, tehát a vendégünkkel is erről fogunk beszélgetni. Mi itt a jó példa, meg a rossz példa, legalábbis a Telekomnál mi érzékelhető? Litkai Gergely az egyik szereplője ennek a kampánynak, mit kell tudnunk róla?
Tökre örülünk, mert mostanában nem láttunk igazán jó employer branding aktivitást, meg filmet, és most két film is kijött. A Telekom filmében a Litkai Gergely kifigurázza azokat a régi, rossz, céges, multis, nagyvállalatos rutinokat, meg gondolkodásmódokat, amitől ugye mindenki nagyon-nagyon fázik. Nekem az a fura, hogy szerintem túl régi rutinokat, meg gondolkodásmódhoz nyúltak vissza az alkotók, tehát hogy szerintem olyan dolgokat hoztak elő, ami azért egy normális cégben Magyarországon sincsen már 5-10-15 éve.
Uh-huh. Viszont sok helyen dolgoznak munkavállalók, mert 5-10-15, sőt 20-25 éve, és ők viszont ezt a point nagyon jól fogják érteni. Az, hogy a pályakezdőknek ez hogy esik le, valószínűleg nem nagyon, de nem baj, mert itt most szerintem nem ők a célcsoport.
De egyébként valóban jó példának hoztuk, ugyanúgy, ahogy a következőt a Ultrasvungot is a Groupama.
A Groupama biztosító, ugye néhány éve indult akciójukat folytatva, az a céljuk, hogy a Groupama belső értékeinek közvetítése és a szervezetről alkotott percepció megváltoztatása, az eljusson a leendő munkavállalókhoz is. Nos, ugye az employer brandingről csak egy fél mondatban, ez az, amivel a cégek, a nagy multi vállalatok elérik a leendő munkavállalókat. Tehát itt igazából arról van szó, hogy mint egy ilyen nagy plázában megy a pályakezdő, és akkor jobbra-balra vannak ilyen kecsegtető üzenetek, üzletek, és akkor úgy válogatsz az új állások közül, mint hogyha mennél a Spárban, és éppen az akciós csirke mellett próbálnád leemelni a polcról. Nos, hát ebben mennyire volt sikeres a Groupama szerintetek?
Hát sungosan kezd. Az biztos, hogy a vásárlósasorat azért is jó, mert ők ugye fogták, megnéztek egy ilyen, szintén ilyen régebbi Teleshop filmet, és akkor a Teleshop filmnek az összes fordulatát megcsinálták arra, hogy mi van akkor, hogyha a náluk uralkodó óriási munkakedvet és lendületet lehetne egy hajtógázas flakonba belesűríteni, és ezt hogyan lehetne egy ilyen Teleshopos köntösbe eladni. Szerintem nagyon szórakoztató, nagyon gondosan végigcsinálták, nagyon-nagyon kerek, de vajon nem túl elszállt?
Szerintem egy kicsit túl elszállt. Nem mondom, hogy szektának hinném ezután a Groupamát, de van benne egy pici olyan érzet, amitől így elbizonytalanodom. És hogyha választanom kéne a Telekom és a Groupama employer brandinges spotjai alapján, hogy merre tovább, akkor én nagyobb nyugalommal mennék a Telekom felé.
Hát akkor itt most egy szavazásra bocsátottuk, villám gyorsan. Egyébként Bence, neked jobban tetszett a Groupama, én úgy éreztem a szavaidból, Gergő, neked pedig akkor ezek szerint a Telekomos reklám.
Igen, de megvédeném a Groupamát, hogy pár évvel ezelőtt a Beton Dzsungel ösvényeinek volt egy része, ami ugyanerről a Groupamás törzsről szólt, és azon nagyon jól szórakoztam.
Jó. Akkor menjünk is tovább a kedvenc híremre, az IKEA is beállt a ruhasorba. Kicsit emlékeztet a Lidl dropos kampányára, ugyanis az IKEA piacra dobott pólót, kapucnis pulóvert, kistáskát, fürdőlepedőt, méghozzá az egyik bútor darabjuknak a vonalkódjával, tehát a vonalkódot használják design elemnek. Milyen gyakorlat ez? Hol volt, ki alkalmazott hasonlót, és szerintetek ki a célcsoport, ki fogja megvenni ezeket a ruhadarabokat, illetve használt tárgyakat?
Hát talán egy kötelező hipster kellék válik ez a póló.
Ó, na ez nem jutott így eszembe. Gergő, szerinted most így hirtelen?
Fiatalokra lőnek, mert csak azért is, mert az, hogy az IKEA most jött elő a divat cuccokkal, az azért nem teljesen van így, tehát 5-6 éve, mert csináltak 3-4 olyan dizájnt, ami iszonyatosan menő volt, és csak pár hétig lehetett kapni. Most ez, hogy ez a vonalkód, ez mennyire trendi a fiatalok között, én őszintén szólva nem tudom, viszont az, hogy a vonalkódot le tudod olvasni a telefonoddal, és hogy ez hova fog eldobni téged a neten, na, abban ugye elég nagy potenciál van.
Azok egyszerűbb lett volna egy QR-kódot felrakni, nem? Az már azért mégis.
Mert a Billinek ez a vonalkódja, a Billy Palcnak a vonalkódja van a pólón, és innentől kezdve, hogy mondjam, tehát a QR-kód az nem az IKEA-nak a stílusa.
Itt már csak egy kérdés van, hogy ebbe a kampányba esetleg mikor ebben a kampányban mikor tűnik fel a Billie Eilish, ha már a Billie polcról van szó. De menjünk is tovább az utolsó hírünkre, amely platform hír lesz. Egy évvel csúsztatja a cookie kivezetését a Google. Néhány adásra ezelőtt beszélgettünk erről a technológiáról, amiről én egy kukot nem értettem, most így utólag bevallom. De ti értettetek, és remélem, hogy a hallgatók is, viszont miért fontos ez a hír? Egyáltalán a tény az, hogy ki fogják vezetni a kukikat, tehát a sütiket, amelyekkel megfigyelik a felhasználókat, és hogy miért pont egy évvel később, és aztán megyünk is rá a fő témánkra.
Az a lényeg, hogy a Google és a Facebook esetében is a pontos célzást azt teszi lehetővé, hogy egyenként anonimizálva, de egyenként követik a felhasználókat, hogy éppen mikor merre kóborol az interneten, az okostelefonján, ebből leszűrik azt, hogy mi az, ami érdekel. És a Google annak a fejlesztése azt teszi lehetővé, hogy nem kell egyenként kísérni, hogy követni a felhasználókat, hanem mindenféle más módokon is tudják majd ugyanolyan pontosan célozni a hirdetők a reklámjaikat, mint ahogy eddig tudták, de úgy, hogy közben a felhasználóknak a privacy-je az jóval nagyobb tiszteletbe van tartva. Ennek a technológiának a bevezetése csúszik, marad velünk a cookie, a third party cookie technológiája még egy évig, legalábbis a Google-nál.
Akkor erről még fogunk beszélni szerintem ebben a műsorban. A fő témánk az, hogy a kreativitásnak milyen szerepe van az employer brandingben. A vendégünk pedig Kádár Balázs, maradjanak velünk. Rebrief. Hölgyeim és uraim, a vendégünk Kádár Balázs, az Employer Branding Awards alapítója. Szervusz Balázs, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Két szuper employer branding célú filmről már beszéltünk a műsor első felében, de emellett az Employer Branding Awardot is most adtátok át. Mielőtt azonban ebbe belemerülnénk, lépjünk egyet hátra. Az Employer Brandingnek változott-e a szerepe a járvány hatására? Ez a két jó film, amiről beszéltünk a műsor első felében, ez vajon már egy reakció-e a járványra? Vagy igazából minden úgy megy tovább ezen a szakterületen, ahogy a járvány előtt volt?
Hát employer branding tanácsadóként azt látom a munkaerőpiacon, hogy visszarendeződés van, tehát hogy a szellemi pozíciók tekintetében ugyanolyan verseny van, ha még nem nagyobb verseny, mint a Covid előtt volt, és hát azt kell látni, hogy a Covid alatt a horekából rengeteg ember áramlott át SS-székhez, a logisztikába, a szállítmányozási vonalra, és ezek az emberek kiskereskedelembe, és ezek az emberek szép lassan kezdenek visszaszivárogni a vendéglátásba. Úgyhogy van mozgás a piacon, és azt gondolom, hogy az employer brandingnek újra szerep jut, méghozzá az, hogy egy jó munkáltatói márkának a biztonságot, kiszámíthatóságot és stabilitást kell sugároznia, és ez különösen a Covid alatt, de a Covid után is érvényes lesz.
A legtöbb employer branding anyag az ott megáll, hogy egy videón láthatjuk egy munkáltatónak az idealizált napját, hozzá van egy nagyon kellemes voiceover, egy karrier oldal, és akkor, vagy akár egy dal is van hozzá, és akkor némi vizuális megoldás. Mi kell ahhoz, hogy ezen túlmutató anyag szülessen, illetve mi az employer branding jövője vizuális tekintetben?
Hát akkor válasszuk több részre a kérdést. Én azt gondolom, hogy az nem megfelelő megoldás, hogy csak kifele egy szép világot festünk meg, szép rózsaszín világot, hogyha nem feltétlenül az van a vállalatnál. Tehát ami bent, az kint, tehát bukik a mutatvány, hogyha kint kicsit mást próbálunk felfesteni. A HR és a kommunikáció szakmának ez egy elég komoly együttműködés kell, hogy legyen. Tehát itt olyan HR folyamatokat kell előzetesen rendbe tenni egy employer branding stratégia alkotás kapcsán, amelyek nem feltétlen csak kommunikáció, sőt, nem feltétlen kommunikációs szaktudást igényelnek, hanem ez kőkemény HR. Nem véletlenül tartozik ez a terület a legtöbb vállalatnál HR irányítás alatt, mert ez a human management része, hiszen itt a munkatársakról, emberekről van szó, az én megítélésem szerint a kommunikációnak egyrészt a belső kommunikációban van óriási szerepe, tehát a megtartás elkötelezés vonalon, illetve a bevonzásnál, hogy hogyan jelenítjük meg mondjuk a vállalati értékeket, az EVP-t, a UEP-t, stb. Tehát, hogy én azt látom, hogy aki ezt jól csinálja, ott a kommunikációnak inkább kiegészítő szerepe van.
Mennyire tudnak ezekhez a célokhoz betagozódni a kreatív cégek, kreatív alkotók? Mennyire jó a kreatív szakma és ugye a HR szakma együttműködése az employer branding projektekben?
Hát mi a D kapcsán is azt látjuk, hogy ez óriási pozitív fejlődése ment át az együttműködés a HR és a marketing kommunikációs kollégák között. Többnyire látják és értik egymás feladatait, ez nagyon fontos volt, mert csak így lehet véleményem szerint hatékonyan együttműködni.
Körülbelül 8-10 évvel ezelőtt, amikor a cégek nagyobb számban kezdtek el érdeklődni az employer branding iránt, akkor elég változó volt, hogy a cégek azok HR vonalon kezdtek el először keresni, vagy pedig közvetlenül kommunikációs cégeket, kreatív csapatokat kerestek meg az employer branding feladatokkal. Most azt látom, hogy egy kicsit a HR irányába mozdult el a dolog, ahogy te is mondtad. Lehet, hogy a kreatív cégek ki fognak szorulni ebből a szegmensből?
Biztos, hogy nem fognak kiszorulni, mert szükség van rájuk, nagyon nagy szükség van rájuk, mert azt szoktam mondani, hogy a HR tanul kommunikálni, és a kommunikációsok tanulnak HR-t, tehát hogy ez egy ilyen kölcsönösen visszaható történet. Azt gondolom, hogy a kreatívoknak nagyon nagy szerepük van, mégpedig azért, mert amit a folyamatok során, tehát a stratégia alkotás során a HR-rel kidolgozunk, azt azért a kommunikációnak kell megzenésítenie. Tehát a HR az a tartalmakat azért tudja szállítani többnyire, viszont azt általában azért a kommunikációsok egy picit átdolgozzák, átalakítják, és úgy zenésítik meg idézőjelbe. Tehát bőven van mit tenniük. Egyébként az is látszik, hogy bizonyos kreatív ügynökségeknek eszébe jutott az, hogy HR szakértőket vegyenek be egy-egy ilyen projekt kapcsán, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy tényleg az eredmény megfelelő legyen.
Van arra jó példa, hogy hogyan tudnak jól működni ezekben a projektekben a kommunikációs cégek? Hogyha van erre tanács, akkor mit tanácsolnál nekik?
Hát ezt, amit mondtam az előbb, hogy mindenképpen azért legyen egy HR stratéga benne a projekt teambe, mert különben félrecsúszhat ez az egész történet.
Igen, az előbb azt mondtad, hogy vannak már olyanok, akik alkalmazzák, de ez még nem egy bevett szokás.
Én szerintem nem. Tehát ez nem egy bevett szokás. Tehát van, amikor így ráugranak a kreatívok egy-egy témára, például kreatív csinál egy belső ajánlási rendszert, vagy egy kreatív csinál egy utánpótlás programot, az szerencsés, hogyha ez jól sikerül, de előfordulhat, hogy mivel nincs meg az a szakértelem hozzá, félremegy.
Pár nappal ezelőtt átadtátok az Employer Branding Awardot. A döntős projektekből mik azok az ilyen jó gyakorlatok, jó példák, amiket így kiemelnél, és kreatív szakma számára is izgalmas lehet?
Hát amit én kiemelnék, az a logikai vonal, hogy megtartás, 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 és well-being. Ha. És elkötelezés. Tehát ez látszik egyértelműen az anyagokból, hogy a COVID alatt ráfeküdtek a cégek erre a témára, és ennél a témánál kifejezetten fontos a belső kommunikáció szerepe. És akkor hozok pár konkrét példát. Nagyon jó megvalósítások voltak arra vonatkozólag, hogy a home office-ba elküldött vállalatot hogyan próbálják egybetartani, például különböző online tudásmegosztással, játékokkal, prominens személyeket hívtak. Nagyon, nagyon izgalmas és érdekes megoldások, maszk szépségversenytől kezdve, egy csomó minden volt, sportolók, színészek, terapeuták meghívása virtuális előadásokra, tehát ez abszolút, ez a legtöbb pályázatban szerepelt, online állománygyűlések, mentálhigiénés program, hát azért pszichésen voltak, akik...
Páresek leálltak az online tartalomgyártásra a cégekben a munkatársak számára?
Ez hihetetlen, nem? Egyébként, talán? Tehát, hogy mindenkinek egyszer csak rááll az agya erre, hogy így tartalmat van, kell gyártani, van, kreatívnak kell lenni.
Átálltak online-ra, de egyébként a recruitment is átállt online-ra, tehát a toborzás, kiválasztás is bőven online üzemmódba ment. Az egy másik kérdés, hogy ennek az lesz a következménye, hogy bekerültek a cégekhez olyan emberek is, akiket egyébként az életben nem vettek volna föl a személyes interjúban, és ez megpörgeti a fluktuációt majd a jövőben.
De ez minek köszönhető?
Hát az, hogy online-ban nincs meg az a személyes kapcsolat, mint egy állásinterjúnál, amikor azért látod a testbeszédet, meg egy csomó más.
És ez előnyére vált annak, aki online felvételizett, vagy online interjúztatták?
Így van, ez előnyére vált, így van. Főleg ott, ahol nagy szükség volt, például a gyártásban.
Egészen elképesztő. Engedj meg egy utolsó kérdést, mert hamarosan lejár az adásidőnk. Milyen tapasztalatokat kínált az Employer Branding Award? Miért volt erre egyáltalán szükség?
Hát mi már a 6. éve mutatjuk be a legjobb munkáltatói márkaépítő vállalatokat, mert azt gondoljuk, hogy a tudásmegosztáson keresztül tudjuk edukálni a HR és kommunikáció szakmát, és nem csak edukálni, hanem közelíteni. És ezekből a pályázatokból igen jó ötleteket lehet adott esetben kivenni. Ezért is csináljuk ezt az egészet.
Kádár Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szívesen máskor is.
Hölgyeim és uraim, ennyi volt már a Rebrief. További jó rádiózás, szép napot, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.